Jézus Krisztus mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Vigasztaló Isten tiszteletünket a 42. Zsoltárral, a 42. Zsoltár első versével kezdjük meg. Így kezdődik Zsoltárunk, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyünket elfoglalva énekeljük tovább ezt a Zsoltárt. A 42. Zsoltár második, harmadik, hatodik és hetedik verseit. Tehát a 42. Zsoltárunkat énekeljük majd tovább a második, a harmadik versével és a két utolsó, a hatos és hetes verseivel.
Yeah.
Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek, vigasztaló Isten tiszteletünkön is valljuk meg hitvallásunkat, mondjuk el egyetemes egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünket megvalva most csendesedjünk el, és kérjük Urunk áldását, kegyelmét, megszentelő erejét életünkre, fohászkodjunk hozzá. Urunk Istenünk, köszönjük neked ennek a vasárnapnak estéjét, amikor megállhatunk a te színed előtt a gyülekezet közösségében, és egy szívvel, egy lélekkel kérhetjük a te vezetésed, vigasztalásod, bátorító üzeneted, szent lelkednek erejét. Urunk, köszönjük, hogy mindig minden áldásban megláthatunk téged, köszönjük, ha megláthatunk. Hálával állunk meg, mert az elmúlt napok minden eseménye az bizonyíthatta, hogy te ennek a világ mindenségnek és a mi életünknek is gondviselő ura vagy. Bocsásd meg, ha sokszor nem tudtuk megköszönni, nem tudtuk észrevenni a te csodáidat, szeretetednek jelét. És eljöttünk ide, Urunk, hogy megvalljuk azt is, hogy pont azért, mert töredékes és fogyatékos a mi hitünk, emberi erőnk sokszor elfogy, és méltatlanul válaszolunk a te szeretetedre, ezért számos hibával, vétekkel, bűnnel terheltük életünket. A te bocsánatodat kérjük. Kegyelmes és irgalmas üzeneted, szeretetednek jele, hogy te a világot és abban minket is szeretsz megváltó munkádban,
ezt most megköszönjük neked. És jöttünk ide sokan, hogy kérjünk tőled újra erőt a hétköznapok feladataihoz. Kérjünk tőled bátorságot szembenézni a nehézségekkel. Kérjük tőled azt a vigasztaló erőt, amelyre szükségünk van. Imádkozunk a gyászolókért. Állj melléjük szent lelkeddel. Segítsd, hogy megértsék, amit megérthetnek. Elfogadják, amit el kell fogadni. Adj nekik erőt, hogy a hétköznapokban tudják, átéljék, megéljék, hogy velük vagy. Köszönjük, hogy most is így kérhettünk, és tudjuk, hogy te imádságot meghallgató Urunk vagy. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom református bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra kijelölt igerészből, János szerinti evangéliumból, a Szent Evangélium 4. fejezetéből a 11. verstől kezdődő szakaszát, amíg felolvasom Isten igéjét, és annak magyarázatát is a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. János evangéliumában a 4. fejezetben Isten igéjét így olvashatjuk. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Isten tegye áldotta az ő szent ígéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Amen. Kedves testvérek, egy olyan beszélgetés közepébe csöppentünk, amely Jézus és egy úgynevezett samáriai asszony között zajlik, és azt gondolom sokan magát a történetet ismerhetik, olvasták, hallottak erről igehirdetést. Talán többször el is gondolkodtak ennek az ige szakasznak az üzenetén, üzenetein. Most református bibliaolvasó kalauzunk ezt hozza elénk, ezekben a napokban olvashatjuk, és szinte kisebb szakaszokban versenként is újra átélhetjük ennek a beszélgetésnek, az ott lezajlott dialógusnak sok-sok gazdag ajándékát, amit nekünk kínál fel az ige. Egy asszony a közeli városból kijön a város széli kúthoz, hogy vizet merítsen abból. Ebben a történetben így első síkon úgy tűnik, hogy ő az erősebb fél. Helyi lakos, megszokott munkáját, tevékenységét végzi. Van eszköz a kezében a vízmerítéshez, tudja a rendszert, ismeri az utat, és ott találkozik egy fáradt emberrel, egy vándorral, aki szintén így elsőre gyengébb félnek tűnik. Zarándok vagy vándor, így nem lehet tudni, aki ráadásul a mély kútnál vízmerítő edényi nélkül, vödör nélkül és más egyéb eszköz nélkül a déli hőségben elfáradt, eltikkadt, szomjazik. És mégis úgy tűnik a beszélgetésben, hogy röviddel az első néhány mondat után Jézus kerekedik felül ebben a beszélgetésben. Mert elsőre talán Ő az, aki segítségre szorul, de rögtön gyorsan kiderül, valójában pont fordítva van. Ha azt kérdeznénk, hogy miért ment a kúthoz ez az asszony, így rögtön azt is mondhatnánk természetesen, azért, hogy vizet hozzon. Mert inni szeretne, mert haza kell vinnie a főzéshez, mosakodáshoz. Mert régen ez volt a rend, nem volt vezetékes víz, mert egy vagy egy-két kútja volt a településnek, és így oldották meg. Mindenki így élt. Vagy saját maguk, vagy gyermekeik, szolgáik hazavitték a vizet. És nagyon sokszor a teológusok, biblia kutatók fejtegetve ezt a kérdést, azt is hozzáteszik, hogy nem csak azért ment ez az asszony a kúthoz, mert szomjas volt, mert vízre volt szüksége, nem csak azért ment oda így a déli órákban, mert éppen akkor volt rá szüksége, hanem azért is, mert mással nem akart találkozni. Szándékosan ment akkor nagy valószínűséggel, mivel ebben az időben a legritkább esetben fáradoztak az emberek a vízhordással. Tehát megint az első síkja a történetnek talán azt sugallja, hogy minden rendben van. Természetes folyamatot látunk itt. Két ember találkozását, véletlenszerű beszélgetését, és amikor mélyebbre megyünk, amikor jobban átgondoljuk, belegondolunk ennek a történetnek a mélységeibe, akkor rájövünk, hogy azért sok minden van ott a felszín alatt. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a szomjúság is egy jelképes dolog. Nemrég egy kutatást végeztek önként jelentkezőkkel, akik vállalták, hogy hosszabb ideig nem fogyasztanak ivóvizet, és megvizsgálták a szervezet reakcióit. Fiatalok és idősek többen vállalkoztak erre a kutatásra, és a kutatás eredménye azt mutatta ki, hogy a hosszabb ideig szomjazó emberek egy idő után elvesztették az érzéküket a realitáshoz. Sokan nem is szomjúságnak élték meg azt az élményt, hanem éhségnek például. Azt mondták, hogy nagyon hasonlított a szomjazás az éhezéshez, és enni akaródzott, enni lehetett is, fogyasztottak is sokan táplálékot. És azt mondják a kutatók, hogy az emberiség nagy része folyamatosan szomjazik. És itt most nem az afrikai kontinensre gondolunk, vagy a vízhiányban szenvedő országokra, hanem a tudósok, kutatók azt mondják, hogy nem fogyasztunk általában annyi folyadékot, vizet, szó szerint, amennyire szüksége lenne a szervezetünknek. És ennek különböző eredménye van, akár a fejfájásként is jelentkezhet ez, vagy különböző szervi problémákat is okozhat. Nem iszunk, nem fogyasztunk annyi vizet, amennyire szükségünk van, és még észre sem vesszük. Csak a feszültséget érezzük, fejfájást, vagy talán azt nézzük, hogy mit kellene bevenni, hogy betegségeink, jelentkező problémáink enyhüljenek. A kísérletben sokan azt mondták, hogy amikor már a vége felé közeledett, és már ihattak volna vizet, annyira elgyengültek, már annyira megszokták ezt az érzést, hogy sokan nem is kértek ebből a vízből. Egy meleg, tikasztó napon azért könnyebb észrevenni, hogy szomjasak vagyunk. Ez a samáriai asszony elindult vizet vinni. De miért délben? Amikor senkivel nem találkozhat. Amikor nincs körülötte ember, akivel beszélgethetne. Legalább az úton, vagy legalább a kútnál, ha találkozik vele. És a beszélgetésből kiderül, ezt most nem olvastam föl, hogy ennek az asszonynak már volt 5 férje korábban. Most egy 6. férfival él együtt, akivel már összesen házasodott. Nagyon furcsa. Főleg abban az időben, azon a vidéken, hogy valaki fölvállalja ezt a fajta rendezetlen életet. Minden bizonnyal ennek az asszonynak nem csak vízre volt szüksége, nem csak arra szomjazott, hanem valami másra is, amit nem talált meg a házasságaiban. A megbecsülésre, a szeretetre, az odafigyelésre, a törődésre, a rendre, a tisztaságra, lelki és erkölcsi értelemben. És újra próbálkozott, újra és újra kudarcot vallott. És úgy gondolják sokan, hogy amikor már mindenki lenézte, megvetette vagy kivetette, amikor már nem tudott a többiekkel a reggeli és esti enyhébb órákban a kútra sem elmenni, akkor úgy döntött, egyedül megy, magányosan, kerüli az embereket, és inkább a legnagyobb déli forróságban járja meg az utat, hogy ne kelljen senkivel sem találkoznia. Ne kelljen szembenéznie az emberekkel, azokkal, akik ismerik, akik a háta mögött összenéztek, megszólták őt. Aki, és ez az asszony, vizet keresett, az mindig kutat is keresett. És nézzük most meg a lelki üzenetét ennek a kútnak is. Mert a lelki-szellemi élet területén szomjazók az igazi lelki és szellemi táplálékra is szomjaznak. Az a kérdés, hogy jó helyen keresik-e a megelégítést, a szomj csillapítását. A kút képe maga is talán több gondolatot indíthat el bennünk. Valakit a múltra emlékeztet. Talán sokan olvasták, ismerik Thomas Mann híres művét. A regény első mondata már egy kicsit talán közhelyé is lett. Mélységes, mély a múltnak kútja. Sok ember nem nagyon mer szembenézni a múltjával, a múltban történtekkel, és bizonyos értelemben kerüli is pont azért az emlékezést, a visszatekintést, mert nem tudja lezárni, mert nem tudja helyén való módon kezelni azt, ami történt. És pont ezért folyamatosan rendezetlen is, lezáratlan is az élete. Aki a múltja miatt szomjazik, aki a lezáratlan és rendezetlen dolgok miatt marad ilyen értelemben kielégítetlen, annak is szüksége van arra, hogy mégis egyszer és mindenkorra jól és pontosan rendeződjenek a dolgai, beletekinthessen, visszatekinthessen a múlt kútjába, de ehhez segítség kell. Ehhez kell valaki, akivel megérti, akivel lezárja, rendezi a dolgokat. Jézus ebben is segít, segített ennek az asszonynak, és fölkínálja a segítségét. Aztán a kút az, ami a népi hagyományokban is, népdalainkban is így őrizzük, valamilyen találkozásnak a helye, ahol valami ered, talán éppen a boldogság, a szerelem, az élet forrása lehet a jónak, a szépnek. Ezt is valahol magában hordozza az ember, amikor a forrásokról beszél, amikor a szomjúságról beszél, hogy igen, olyan jó, ha megtaláljuk azt a forrást, amiben szomjunk enyhül, amiben boldogságra lelünk, ahol szeretetre és elfogadásra találunk, és hogyha az nem fogy ki. Jézus, amikor ennek az asszonynak az életét lelki gondozza, akkor ilyen értelemben is beszél a forrásról, az élet forrásáról, arról a vízről, amely megelégíti az embert. És a lélektanban a kút az önismeret jelképe is, amelybe belepillantva magunk arcát láthatjuk meg, a mélységnek a jelképe. Akár a már idézett regényre utalok, Józsefet testvérei bedobták a kút mélyébe. Az ószövetségi történetet ismerjük, ami arról szól, hogy a testvérek hogyan utálták meg, és hogyan alázták meg testvérüket, kistestvérüket, majd hogyan adták el őt rabszolgába. Azzal kezdődött az ő története, hogy egy kútba dobták. Akkor, amikor Jézus találkozik az asszonnyal, szintén egy ilyen ősi, régi kútnál futnak össze. Nagy értéke volt a kútnak, fizikai értelemben is. A víz lelőhelye, forrása az életnek, ezért nagy becsben tartották, és elkerülhetetlen volt. Egy kicsit üzeni nekünk ez a történet, a beszélgetés, a párbeszéd, amit hallhattunk, amit felidézhettünk, hogy ne kerüljük el életünknek azon találkozó pontjait, amelyek rendeződhetnek, amelyekben rendeződhetnek a mi dolgaink, ahol Jézussal találkozva megoldást találhat a mi életünk. Ezért mondja így Jézus ennek az asszonynak is, hogy meríthet abból a vízből, amit ő kínál ennek az asszonynak. Furcsa így elsőre ez a beszélgetés, ha újra és újra átolvasuk, mert nagyon sokáig ez a samáriai nő, minthogyha nem akarná megérteni, hogy Jézus valami más dologról beszél a számára. Ő folyton csak arról a kútról beszél, amit ott lát, hogy nincs vödör Jézus kezében, miről beszél, miféle vizet kínál, hogy miért kérdezgeti őt, az asszonyt, Jézus a férfi, ez szokatlan volt abban az időben, ráadásul Jézus zsidó származású, ő pedig samáriai, ez is szokatlanná teszi ezt a beszélgetést, de Jézus újra és újra visszatereli a fővonalba, sodrásba az asszony gondolatait. Ennek a történetnek van egy olyan üzenete is, hogy azért jó, ha nem kerüljük el a leglényegesebb kérdéseit az életünknek, amikor az Isten elé állunk. Sokan vannak sajnos olyanok, akik folyton elodázzák ezt a tisztázó beszélgetést, ezt a szembenézést, az élet dolgainak a rendezését. Van ilyen ismerősöm, aki azt mondja, hogy most még nem elég gazdag ahhoz, hogy gyülekezetbe járjon. Előbb pénzt kell gyűjtenie. Előbb rendeznie kell az életét, családdal, baráti körben, itt-ott, és majd utána ráér az Isten dolgaira. Van olyan ismerősöm, aki folyton segítséget kér, de mindig rossz helyen. Ebben is eligazít minket Isten, és azt mondja, hogy ne olyan forráshoz menjünk, ahol bizonyára és sohasem tudunk majd megelégítetni. Aki rossz helyen keresi a megoldást, vagy nem keresi a megoldást, egyformán hibás válaszokat kap. Ezért mondja Jézus ennek az asszonynak, hogy most ihatsz, most tőlem is vehetsz vizet. Egyetlen feltétele van ennek, szomjaznod kell. El kell fogadnod a helyzeted, a felismerést, a diagnózist, hogy rászorulsz a segítségre. És meg kell értened, hogy én vagyok a segítség, üzeni Jézus ebben a beszélgetésben. Sokan gondolják úgy, hogy általában az embereket nem úgy kell megmenteni, hogy kezükbe adunk megoldásokat, hanem az első és legfontosabb, hogy rádöbbenjenek arra, hogy segítségre szorulnak, hogy érezzék magukat elveszettnek, hogy lássák, hogy probléma van az életükben, hogy mondják ki végre, hogy igen, alkoholista vagyok, igen, lelkileg zátonyra futottam. Igen, ebben és ebben a helyzetben kudarcot vallottam, és szükségem van arra, hogy segítsenek rajtam. Mert amíg kívülről bizonygatják valakinek, hogy problémás az élete, bajban van, sodródik, zátonyra futott, addig nagyon nehéz elérni, nagyon nehéz meggyőzni őt. Könnyű dolga van annak az orvosnak, akit fölkeres a beteg. Ő már csak gyógyít. Sokkal nehezebb megértetni valakivel, hogy orvost kell felkeresnie. Jézus is azt mondja, azt üzeni ennek az asszonynak, hogy ha végre ki tudod mondani, hogy te bajban vagy, akkor én fölkínálom neked azt a vizet, amely az örök életre enyhíti a szomjat. És nem számít, hogy ki vagy, nem számít, hogy milyen helyed van ebben a közösségben, itt a településen, nem számít, hogy én honnan jöttem, az az egyetlen szempont, hogy te rászorulsz a segítségre. Ez egy állapot, lelki állapot és alapállapot az ember számára, és olyan jó, amikor fölismerhetjük magunkat az Isten előtt, és azt mondhatjuk, hogy szükségünk van rá, az ő segítségére, erejére, igazságára, hogy szembenézzünk azzal, hogy hogyan és hol jutottunk talán zátonyra mi is, miben kellene nekünk végre másképp látnunk, döntenünk, de ehhez erőre van szükségünk, így kell megállnunk Isten előtt és beismerni, hogy mi vagyunk, akik rászorulunk az ő segítségére. Jézus itt a hiányt egyfajta képes nyelven használva úgy fogalmazza meg, hogy szomjúság. És már egyre érthetőbb az asszonynak is, hogy mire gondol, amikor azt mondja, hogy aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Nem más ez, mint Isten élete, lelke, mint maga Isten az ember életében. Önmagát hasonlítja tehát Jézus egy forráshoz, a forrás képe arra utal, hogy ez a kapcsolat nem apad ki, élő, dinamikus valóság az ember életében, és az örök életre szól. ezen a halál sem vesz hatalmat. Ezt kínálja Jézus nekünk ma is. Most, amikor egy vigasztaló istentiszteleten sokan úgy jöttek el erre az alkalomra, hogy szerettüket gyászolják, szerettük emlékével érkeztek ide, frissen talán az elmúlt napokban, hetekben álltak meg koporsó ravatal mellett, olyan jó hallanunk azt, hogy nekünk a mi emberi gyengeségünkben, fásultságunkban, magányunkban, szomorúságunkban van egy forrásunk, amiből meríthetünk. Meríthetünk vigaszt és bátorságot, meríthetünk reménységet. Itt a mi földi utunkra, életünknek arra a szinterére, amiben vagyunk, és arra az időre is, amit az Isten így mond számunkra, hogy örökké valóság. Mert erre kapunk meghívást és elhívást. Amikor azt mondja Jézus, hogy az örök életre buzgó forrás, akkor ennek a samáriai asszonynak egy új távlatot nyitott meg az életében, a gondolkodásában. Hitre hívta el a vele való kapcsolatból adódó örök létre. Elhunyt szeretteinkkel kapcsolatosan is azt mondja a mi Urunk, hogy nem kell csupán ebben a mulandó időben gondolni rájuk. Hogy nem kell úgy látni, hogy ez az élet, ez rövid volt, és elszakadtunk, és most már nincs tovább. Mert a halál és az élet sem jelen való dolgok, hanem az Isten tervében, gondolkodásában, az örökké valóságban elrejtett eszközök. Elhunyt szeretteink nem a semmibe hullanak, nem a megsemmisülés vár rájuk, még csak nem is valamilyen takarék módban vagy csökkentett üzemmódban léteznek tovább, hanem belépnek Isten teljességébe. Az eredeti görög nyelv így fogalmaz, pléroma, ezt mondja az Új Szövetség, abba a teljességbe, amelyben az Isten jelen van. És amikor elhunyt szeretteinkre gondolunk, rájuk emlékezünk, akkor ha fölmerül bennünk a kérdés, hogy miért éppen akkor is úgy ért véget földi életük, akkor jó, ha így látjuk, így gondoljuk át, hogy az Isten teljességében mindennek oka, célja, helye van. Sokszor talán a nekünk fájdalmasnak tűnő pillanatok, megoldások is helyén valóak az Isten kezében. Ezt, hogyha csak a mi helyzetünkből nézzük, akkor talán fájdalmas látni. Ha nem zökkenünk ki, és nem kezdjük el keresni az Isten válaszát, akkor ebbe belekeseredhetünk, belefásulhatunk. Akkor inkább kerüljük majd az embereket, kerüljük a találkozásokat, akkor lehet, hogy mint ennek a samária asszonynak az életében is csupa pótszer és pót megoldás lesz a mi életünkben. Így fogalmaz egy teológus, Dietrich Bonhoeffer, ki fogja fel azok kiválasztását, akiket Isten korán magához vesz. Nem gondoljuk azt újból és újból, hogy Isten fiatalok halálával legjobb eszközeitől fosztja meg magát. Olyan fiatalon, amikor leginkább szüksége lenne rájuk. Isten azonban nem követel hibát. Nincs-e vajon Istennek szüksége testvéreinkre, valamilyen rejtett, értünk való szolgálat tekintetében a mennyei világban? Itt emberi gondolatainknak, melyek mindig többet akarnak tudni, mint amennyit tudhatnak, megállt kell parancsolnunk. És ahhoz kell alakítanunk a gondolatainkat, ami bizonyos. Olyan jól megfogalmazza ő, a teológus, azt, ami ebben a párbeszédben is kitűnik, hogy az Isten az örökké valóságból, az Isten az ő tudásának teljességéből, hatalmából és bölcsességéből jön el és szólítja meg az embert. És ad támpontot, ad segítséget, és a megérthetetlenhez pedig ad erőt, hogy elhordozzuk. Így jelenik hát meg ebben a beszélgetésben, ebben a régen megtörtént cselekményben Jézus, az általa fölkínált víz, ami szomjoltó életet adó lelki értelemben. Leleplezi a kudarcot, szembesíti annak az asszonynak az életét, a múltját, az elrontott dolgokat, a hibákat, mindent, és amikor kimondja az igazságot, akkor fölkínálja a megoldásokat is. A folyamat részletei tehát, ha egyszerűsíteni szeretnénk, akkor az, hogy az ember szomjazik, mert valami hiányzik lelki értelemben is az életében, aztán találkozik Jézussal, van, aki tudja, hogy hová kell menni, van, aki nem tudja, de íme itt van a megoldás, a felkínált lehetőség, és ott van a harmadik pontja a történetnek, a feloldás, hogy megelégítetik. Kedves testvérek, az Istennel való beszélgetésben mi is találjuk így meg életünk nehézségeiben, kérdéseiben, kríziseiben Isten válaszát, segítségét, erejét, a felkínált, örök életre szóló forrást, Jézus Krisztust. Amen. Most egy csendes percben kiki szíve fohászát, imádságát vigye Isten elé, maradjunk a helyünkön, és így egy csendes percben fohászkodjunk. Amen. Urunk, köszönjük neked a te üzeneted, gondolataid, biztatásod és bátorításod. Köszönjük a templom áhítatát, a szent hely tiszta üzenetét. Köszönjük, hogy minden erőtelenségünk, fáradtságunk, méltatlanságunk ellenére te szeretsz minket. Láttuk és átéltük az elmúlt időszakban, az elmúlt héten, életünk minden napján, hogy adsz időt és lehetőséget arra, hogy meglássuk, megértsük, felfedezzük a te szeretetednek jelét. És megvalljuk, Urunk, őszintén, hogy sokszor sajnos visszaéltünk a te kegyelmeddel, és önző érdekeink után jártunk. Köszönjük, ha segítesz kijönni abból a bajból, nyomorúságból és mélységből, amire magunk miatt jutottunk. Köszönjük a kegyelmi időt, a lehetőségre adott lehetőséget, az újabb és újabb alkalmakat a megújulásra. Azért imádkozunk most és kérünk, hogy segíts el minket a hitben való megerősödésben, arra a látásra, amire juttatni szeretnél minket. És köszönjük, hogy imádkozhatunk minden gyászolóért, minden terhet hordozó emberért, vigasztalásért, reménységért. És imádkozunk a betegekért, akik beteg ágyukon várják a segítséget, várják tőled az erőt, a gyógyulást, a bátorságot. Imádkozunk mindazokért, akik bármilyen módon, bármilyen formában elgyengültek. Erősítsd őket is hitükben. Aki téged keres, hadd találjon nálad enyhülést. Aki nem tud rólad, segíts, hogy eljusson az örömhír, az örök élet forrásának híre hozzá. Ebben a kedves előtted használj fel minket is. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most azok neveit olvassuk föl, akik az elmúlt hetekben, november végén, decemberben és január hónap elején búcsúztak, akiktől búcsúztunk. Baán Tibor 61 éves volt. Bakosné dr. Szőlősi Sarolta 91 esztendőt élt. Nagytiszteletű Bárdos Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztor 88 évet élt. Behány Jenő Tibor 55 esztendőt. Búzás Pál 56 évet. Csapó János 59 esztendőt. Csapó László Sándor, 89 évet. Daragó Dénesné Szabó Jolán, 95 esztendőt. Horváth Gyuláné Ádám Éva, 57 évet. Jakab Lukácsné Tamás Julianna, 102 esztendőt. Mánya Antalné Nagy Mária, 91 évet. Nagy Lajos, 90 esztendőt. Pesti Ferenc, 92 évet. Somodi László Mihály, 68 esztendőt. Szabó Julianna 55 évet. Szabó Sándorné Szente Varga Sára 94 esztendőt. Szűcs László 70 évet. Tóth Pálné Puskás Julianna 88 esztendőt. Ugrai Zoltánné Darányi Lídia 82 esztendőt. Zana Lászlóné Kerekes Katalin 83 évet. Zombori Imre 78 esztendőt. És emlékezünk Zsiskó Andrásné Székely Ilonára, aki 2 éve hunyt el. Az Úristen adja a reménységet, a vígaszt a gyászolók életére. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És ő így is vigasztalta a tanítványait, az apostolokat, mindenkit, aki őt hallgatta, hallgathatta. Ezt mondta nekik, nem hagylak titeket árván. Eljövök hozzátok, és magamhoz beléveszlek titeket. Ebben a reménységben erősödjön hitünk, áldja és szentelje meg a mindenható Úristen a gyászolók életét. Amen. Az áldás vétele előtt énekeljük a 462-es dicséretünket, a 462-es számú énekünket, mind a három versét. Így kezdődik dicséretünk, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.
Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen.